Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14. részének 8-tól 20-ig terjedő verseiből.
Pál és Barnabás Lisztrában. Lisztrában ott ült egy lábával tehetetlen ember, aki anyjának méhétől fogva sánta volt és sohasem járt. Ezt hallotta Pált beszélni, aki jól szemügyre vette és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. A sokaság pedig, amikor látta, amit Pált cselekedett, likauniai nyelven így kiáltott, az Istenek jöttek le hozzánk emberi formában. És Barnabás Zeusnak, Pált pedig Hermésznek hívták, minthogy ő volt a szóvívő. Zeus papja pedig, akinek temploma a város előtt volt, felkoszorúzott bikákkal hajtott a kapuhoz, és a sokasággal együtt áldozni akart. Amikor ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és éppen azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Ő az elmúlt nemzedékekben hagyta pogányokat mind a maguk útján járni. Jól lehet, nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, az égből adott esőt adott, termést hozó időket, és bőven megelégített eledellel és szívbéli örömmel. Ilyeneket mondva is csak nagy nehezen tudták visszatartani a sokaságot attól, hogy áldozzanak nekik. Az Antiókiából és Ikoniumból odajött zsidók azonban annyira felbújtották a sokaságot, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolva, hogy meghalt. De amikor körülvették őt a tanítványok, felkelt, bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Jöttek testvéreim, emeljük fel a szívünket, és csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldott legyél, mennyei atyánk, hogy itt lehetünk a te házadban, és ezen a napon, ezen a rendkívüli napon szólni kívánsz hozzánk. Te látod, hogy a mindennapokban, a munkahelyünkön, az iskolákban, vagy egyáltalán otthonainkban nincs bátorság a szívünkben, hogyha valamit mondanak nekünk, akkor könnyebben hajlunk a kompromisszumra, sokszor inkább puhányak vagyunk, és nem vallunk meg téged. Te ad, Úrunk, a szívünkbe a bátorságot, a hitvallásra, és te ad, hogy amikor kell, akkor szóljunk szeretettel te rólad. Kérlek, gazdagíts bennünket magaddal ezen a napon is, Jézus nevében kérünk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. részének 30. verséből hirdetem nektek. A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Amen. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni az ő igéjét, írva található a felolvasott helyen az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14. részének 8-tól 20-ig terjedő verseiben. Ezt az ige szakaszt nem olvasom fel ismét, hanem megpróbálom összefoglalni Jézusnak egy kérdésével, János evangéliumának 10. részéből, a 32. vers 2. feléből. Sok jó cselekedetet mutattam nektek az én atyámtól, azok közül melyik tettemért köveztek meg engem. Amen. Kedves testvérek, a szolgálat, az egészen tág értelemben vett diakónia a felolvasott ige szakaszban úgy áll előttünk, mint egy félre sikerült párbeszéd. Csak azért nem nevezem a süketek párbeszédének, mert csak az egyik fél süket, a másik nem. A párbeszéd első mozzanata egy pálapostól által véghez vitt csoda, a második mozzanat a sokaság reakciója, és ez a bizonyos süketek párbeszéde, vagy legalábbis itt van, itt láthatunk süketeket. Végül szeretnék majd néhány szót szólni a diakónia, vagy általában is a szolgálat értelméről. Először is tehát azt nézzük meg, hogy mi is volt a szolgálat, a diakónia cselekedete, mely itt egy csodában nyilvánul meg. Nagyon sokféle fajtája, formája van a szolgálatnak, sokféle fajtája, formája van a diakóniának is, ugye ez szűkebb értelemben vett szolgálat, és itt most egy speciális szolgálattal találkozunk, ami egy csodában nyilvánult meg. Lisztra városába érkezett Pál és Barnabás, hiszen hirdették az igét szerte azon az egész környéken, menekülniük kellett, és Lisztrába érkeztek, és itt Pál és Barnabás találkozott egy születésétől fogva sánta emberrel, ugyanúgy, mint Péter és János a jeruzsálemi templom ékes kapujában még az apostolok cselekedetéről írott könyv harmadik részében, tehát 11 résszel korábban. Itt azt látjuk, hogy Pál prédikált, majd amikor rátekintett a sántára, akkor látta, hogy van hite a gyógyuláshoz. És ezért hangosan hozzászólva talpra állította, meggyógyította őt. Ez egy nyilvánvaló csoda volt. Ez így is mondhatnám, hogy ez a párbeszéd Istent dicsőítő és értelmes párbeszéd volt, mármint Pál és a születésétől fogva sánta ember közötti párbeszéd, még akkor is, hogyha sánta részéről a Bibliánk szerint nem is hangzott el semmilyen szó, és mégis egy párbeszédet látunk. Pál hirdette az evangéliumot. A sánta hallotta azt, hiszen csak sánta volt és nem süket, de nem csak a fülével hallotta, hanem a szívével is hallotta, mert hit ébredt benne. És ez a hit úgy tűnik, hogy meg is látszott rajta, tehát metakommunikációval válaszolt Pálnak a megszólítására, megszólította őt az evangélium, szíven ütötte, hitet gerjesztett benne, és az arcára volt írva az, hogy igen, ő hitre jutott, ő megértette az evangélium lényegét, és aztán Pál, mint egy erre válaszként erővel és hatalommal szólt hozzá, ő pedig talpra ugrott és járt. Tulajdonképpen ez is egy párbeszéd még akkor is, hogyha csak azt látjuk, hogy Pál szól ebben a részben, és mégis párbeszéd. Párbeszéd Pál és a sánta között. Ebben a történetben ugyan nincs feljegyezve, hogy a meggyógyított sánta dicsérte volna Istent, mint a harmadik rész meggyógyított sántája, de mivel olvasunk ennek az embernek a hitéről, akár még ez is megtörténhetett, ha nincs is feljegyezve. Ez a négy szem közti párbeszéd, Istent dicsőítő, értelmes párbeszéd volt, de maga a sokaság, a tömeg süketnek bizonyult. És itt érkezünk el, tulajdonképpen erről szeretnék ma beszélni, hogy milyen emberi reakció következhet be arra, amikor mi valamit teszünk, valami Isten szerinti jót teszünk, akár diakóniát, akár bármilyen más szolgálatot. Az emberi reakció, vagy így is nevezhetném, hogy a süketek válasza, az, hogy először is a szolgálót magasztalják. Így olvassuk a 11-től 14-ig terjedő versekben. A sokaság pedig, amikor látta, amit Pál cselekedett, likaóniai nyelven így kiáltott, az Istenek jöttek le hozzánk emberi formában. És Barnabás Zeusnak, Pált pedig Hermésznek hívták, minthogy ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek temploma a városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtott a kapuhoz, és a sokasággal együtt áldozni akart. A lisztraiak nem csak a gyógyításban megnyilvánuló erőt tartották Isten eredetűnek, az valóban az volt, hanem Barnabást és Pált is isteneknek nézték. Barnabás jóval idősebb volt Pálnál, és méltóság teljes kinézetű lehetett. Pál volt a fiatalabb és igénytelenebb megjelenésű, valamint Pál volt a szószóló, és ezért úgy gondolták, hogy Zeus és Hermész jöhetett le közénk, Barnabást tartották Zeusnak, mint idősebbet és méltóságosabb kinézetűt, Pált pedig a szóvivőt, úgy gondolták, hogy Hermész. Érdekes, hogy éppen erről a vidékről származik Filemon és Baucis legendája, amit Ovidius örökített meg számunkra. Ebben is Zeus és Hermész jelenik meg, elválaszthatatlan társakként, mint apa és fia, földi emberek képében. Tehát erről a vidékről származik ez a mítosz, ez a monda, Filemonról és Baucisról, Zeusszal és Hermésszel, talán nem véletlen, hogy itt most úgy gondolták, hogy talán valami hasonló jelenet ismétlődik meg, ismét eljött közénk Zeus és Hermész. Itt tehát a lisztraiak Pálékat isteneknek nézik, és áldozatot akarnak bemutatni nekik, csak a csodát látták, és nem tudtak tovább tekinteni. Tovább tekinteni arra az egyetlen Istenre, akihez fohászkodva, akinek az erejével, akiben élő hittel Pál apostol ezt a csodát véghez vitte. Hallották ugyan Pál prédikációját korábban, de annak a lényege nem jutott el hozzájuk, süketek voltak az evangéliumra. És kedves testvérek, hogyha mi is teszünk valamit, ha nem is csodát, mert azért csodát ilyen értelemben nem szoktunk tenni, de valamilyen szolgálatot elvégzünk, milyen sokan megállnak nálunk, milyen sokan nekünk köszönik meg, minket idézőjelbe téve magasztalnak, de ez a legteljesebb félreértése Isten cselekedeteinek. Isten akaratának mi legfeljebb a közvetítői, a csatornái lehetünk, de nem a forrásai, és ezért túl kell mutatnunk önmagunkon. És itt már arról kell beszélnünk, hogy az igazi szolgáló tovább mutat Istenre. Nem fogadja el a magasztalást, nem fogadja el a dicséretet, nem fogadja el azt, amit a lisztraiak velük tenni akartak. Amikor ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak. Ugye azért nem rögtön, mert olvassuk is az igében, hogy likaóniai nyelven beszéltek egymás között a lisztraiak. Ez egy ősi nyelv volt, amely még Krisztus után 6. században is virágzó nyelv volt, csak később halt ki. A likaóniai nyelv az valószínűleg asszír eredetű volt, tehát nem görög, így Pál és Barnabás nem érthették, hogy mire készülnek a lisztraiak. Amikor ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszakadva a sokaság közé futottak. És mit mondtak? Először is tisztázni kell azt, hogy mi kik vagyunk. Hogy a helyünkre kell saját magunkat besorolni. Aztán utána rá kell mutatni a bűnre, mint ahogyan Pál nagyon röviden, de rámutatott az emberi bűn lényegére. Aztán meghirdették a megtérést, és végül arról beszélt Pál, hogy kicsoda is Isten. Figyeljük meg a 15. versben, hogy mindezek a dolgok itt szerepelnek, tehát, hogy mi kik vagyunk, a bűnre történő rámutatás, a megtérés meghirdetése, és annak a meghirdetése, hogy kicsoda Isten. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és éppen azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. És aztán arra utal Pál, hogy az elmúlt nemzedékekben a pogányok számára csak az úgynevezett általános kijelentés volt elérhető. Konfirmandusokkal szoktuk tanulni, hogy mi az általános kijelentés, mi a különös kijelentés. Itt is többször utaltam már erre. Az általános kijelentés nagyon leegyszerűsítve az, hogy Isten a természetben, a történelemben és az emberi lelkiismeretben megmutatja önmagát, de nem olyan nyilvánvaló módon. Mi csak így lehetne ezt mondani, hogy Isten lábnyomait fedezhetjük fel. Itt is erről beszél Pál. Ő az elmúlt nemzedékekben hagyta a pogányokat mind a maguk útján járni, jól lehet, nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, az égből esőt adott, termést hozó időket, és bőven megelégített eledellel és szívbeli örömmel. Tehát a gondviselő Isten megtapasztalható az ő ajándékai révén is. De ez csak egy általános kijelentés. Ebből nem érthették meg a pogányok azt, hogy kicsoda az Isten. Most viszont Pál éppen azért ment el Lisztrába, és éppen azért járt körbe azon a kis-ázsiai tájékon, hogy a különös kijelentéssel, az evangéliummal, a testélet ígéről szóló örömhírrel, Jézusról szóló örömhírrel járja be a vidéket, hogy azok a pogányok, akik idáig csak Isten jó tételmennyeit tapasztalhatták meg, akik csak Isten általános kijelentésével találkoztak, most végre szembesüljenek a megváltással, a különös kijelentéssel, azzal, hogy Jézus Krisztus megjelent közöttünk. Pál apostol prédikációjával kezdődik ez a történet, bár nem olvasunk belőle semmit, csak ennyit olvasunk, hogy ez hallotta Pált beszélni. Hát Pál apostol minden helyen az evangéliumot hirdette, tehát nem a jó időről beszélt Pál, hanem az evangélium lényegéről beszélt. Így mutatott túl Pál önmagán, vagy önmagukon, és rámutatott a teremtő, gondviselő, megváltó Istenre. Mi vajon minden esetben túlmutatunk-e önmagunkon Istenre, vagy meglopjuk az ő dicsőségét? Sokszor szoktam idézni minden szolgálat és minden diakónia alap igéjeként Jézus szavát a hegyi beszédből, úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát nem bennünket, hanem mennyei atyánkat dicsőítsék az emberek. És ezért kell önmagunkon túlmutatni, hogy nem mi végzünk bármi jót, ha egyáltalán végzünk valami jót, hanem az Istentől származik. A teremtő, a gondviselő és megváltó Istentől. És megint így fejezem ki magamat, hogy most jön a süketek válasza. Hiszen a szolgálót leírják. Ilyeneket mondva is csak nagy nehezen tudták visszatartani a sokaságot attól, hogy áldozzanak nekik. Az Antiókiából és Ikóniumból odajött zsidók azonban annyira felbújtották a sokaságot, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városból azt gondolva, hogy meghalt. De amikor körülvették őt a tanítványok, felkelt, bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Ja, ha nem istenek, akkor meg lehet őket kövezni. A lelkesedés átcsapott a csalódásba. Mert a csoda kellett, a csodának örültek, de az evangélium nem. Sőt, ha nem ők az istenek, akkor egyáltalán mit akarnak itt? Az evangélium gyakran ellenállást és haragot vált ki az emberekből. Gondoljunk arra, hogy a szocialista rendszer 40 évében is, amíg az egyház az öregekkel foglalkozott, akik úgyis nem sokára meghalnak, vagy azokkal a fogyatékos fiatalokkal foglalkozott, akik úgysem értenek az egészből semmit, addig nem volt probléma. De abban a pillanatban, amikor voltak olyanok, akik merészeltek egészséges fiatalokkal foglalkozni, akik meg is érthették a hirdetett igét, azok a lelkészek bizony gyakran börtönben találták magukat, vagy jobb esetben valamilyen kicsi, eldugott faluban, ahol prédikálhattak a templom négy falának. Aztán ez egy más kérdés, hogy a templom négy fala közé előbb-utóbb olyan nagy tömeg gyűlt össze ezeknek a prédikátoroknak a szavára, Isten hívására, hogy az sokszor megint csak szemet szúrt a hatóságoknak. Az az igazság, hogy ez a világ most is a legszívesebben az intézményeinkbe folytana bele bennünket. Hogy foglalkozzunk az iskolákkal, ahol nagyon sokszor bizony nem hívő tanárok tanítanak, a református iskolákban is. Foglalkozzunk az öreg otthonokkal, foglalkozzunk az intézményekkel, csak éppen ne az evangéliumot hirdessük, pedig ez az egyház küldetése. Mert ez a diakónia egyetlen értelme, ez a szolgálat, minden szolgálat egyetlen értelme, az evangélium hirdetése. Tulajdonképpen a diakónia nem más, mint cselekedetekkel előkészíteni az evangélium útját. A diakónia, a szolgálat utat nyithat a keresztről és az üres sírról szóló bizonyságtételnek, mert ez a lényeg. Hiába segítünk a testnek, ha nem segítünk a léleknek. Hiába enyhítjük a fájdalmat, hiába enyhítjük a magányt, hiába enyhítjük a nyomorúságokat, bármi legyen is az. Ha itt megállunk, ha nem mutatunk tovább, semmi értelme a szolgálatunknak. Szolgálatunk csak akkor ér valamit, hogyha ez csak egy előkészítő mozzanata annak, hogy emberek tudjanak majd figyelni az evangéliumra, hogy Jézus Krisztus a kereszten meghalt értünk, és harmadnap feltámadott. Ha nem ezt hirdetjük, teljesen hiába való a szolgálatunk. És kedves testvérek, egy példát szeretnék erre mondani, egy negatív példát, ne botránkozzon meg senki, tudom, hogy egyszer már említettem, és akkor voltak, akik megbotránkoztak, mert ez volt Teréz anyának a legnagyobb tévedése. Ő csodálatos munkát végzett a testnek. De azt hirdette, hogy a célja az, hogy a hindu jobb hindu, a buddhista jobb buddhista, és a mohamedán jobb mohamedán legyen. Ez vakvágány, ez zsákutca, ez nem diakónia. Hiszen a diakónia az lenne, hogy a keresztjén jobb keresztjén legyen, a hindu, a buddhista és a mohamedán pedig hívő keresztjénné váljék. Mert akkor nem csak a testnek lesz jobb, hanem üdvösségre is jut az ember. Hát munkálkodjunk ezen. Hát végezzük így a szolgálatunkat. Megtéve azt, amit Isten ránk bízott, de túlmutatva önmagunkon, hirdetve az evangéliumot, Jézus kereszthalálát és feltámadását. Aztán, hogyha ez süketek párbeszéd olyan értelemben, hogy a másik félben nincsen fogadókészség, az már bizonyos értelemben nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy tegyük a jót, és hirdessük az egyetlen jót, a megváltást ebben a világban. Amen. A 445. dicséret harmadik versét énekeljük. Ha jót tettél velem. Urunk, hálát adunk neked, hogy szólsz hozzánk. Hogy szólsz hozzánk nem csak a körülményeink alakításával, nem csak azzal, hogy megáldasz földi javakkal, esővel, ha arra van szükségünk, vagy napsütéssel, hanem elmondtad számunkra az evangéliumot, sőt, elküldted hozzánk egyszülött fiadat, hogy ő maga a testélet evangélium, a testélet ige szolgáljon közöttünk. De Urunk, megvalljuk, hogy sokszor mi magunk is olyan süketek vagyunk a te szavadra. Amikor áldva látogattál, és mi nem érzékeltük a jót, amit velünk tettél, vagy amikor szenvedni, sírni hagytál, akkor úgy gondoltuk, hogy te nem is lehetsz jó Isten, hiszen megengeded a bajt és a szenvedést. Urunk, adj nekünk értelmes szívet, hogy a csodán túl, a szolgálaton túl megláthassunk téged, és dicsőíthessünk téged. Hiszen te vagy minden jónak a forrása. Köszönjük, Urunk, azoknak a munkáját, akiknek a nyomán elért hozzánk az evangélium, az örömhír, amikor megtértünk. És köszönjük, hogy van lehetőségünk, van küldetésünk ezt tovább mondani, és tovább cselekedni. Add, hogy a szavaink és a tetteink összhangban legyenek, hogy minden rád mutasson, és téged dicsérjen. Urunk, hadd könyörögjünk így a gyászolókért is, különösen azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, hogy nyomorúságon, fájdalmon, veszteségen, gyászon túl megérthessék, hogy te ki vagy, és milyen jót hoztál el a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy egyikünk sem legyen süket, hogy ilyen értelemben ne a süketek párbeszéde legyen az életünk, hanem megértsük, a szívünkbe fogadjuk az evangéliumot, és gyümölcsöt teremjünk, és végezzük azt a szolgálatot, hogy amit mi magunk is meghallottunk, tovább mondjuk, és tovább éljük. Így áld meg egyéni életünket, gyülekezetünket. És ezen a mai ünnepnapon különösen is hadd könyörögjünk a mi hazánkért. Olyan sok a nyomorúság, olyan sok a baj, de hiszen tudhatjuk, hogy úgysem lesz jobb semmi, ha nem fordulunk feléd, ha nem nyerjük meg a megváltás örömét, és ha az a miénk, akkor a külső körülményekben bármi is legyen, nekünk már örömünk van te benned. Így hadd könyörögjünk országunk vezetőiért, és hadd könyörögjünk Európáért és az egész világért, hiszen csak azt látjuk újra és újra, hogy te nélküled nem megy. Hiába hirdeti meg minden eszme, hogy majd megoldja az emberi élet alapvető problémáit, csak egyre többet csinál. Könyörülj rajtunk. Hívd el magadnak mindazokat, akiket választottál, hogy a pogányok teljes számban bemenjenek az üdvösségre, akiket csak választottál, és jöjj el, Urunk, mert téged várunk a te országod nyilvánvalóvá válását. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, foglalják el helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket.